Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Mesél a múlt a Vatikáni Rádió kincsestárából. Első rész, a szent évek. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban új műsorral jelentkezünk, melyben felidézzük a Vatikáni Rádió magyar adásának legendás pillanatait, a pápák hangját, történelmi eseményeket, egy lelkes gyűjtő Hudák István segítségével.
Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus, a Vatikáni Rádió köszönti hallgatóit.
Eddig 1974-ben jártunk, és most ugrunk egy nagyot, és 2025-ben vagyunk. Már nem a Vatikáni Rádió római stúdiójában, hanem, ha így lehet fogalmazni, annak kihelyezett pécsi stúdiójában. Itt vagyunk Hudák Istvánnal, aki tiszteletbeli Vatikáni Rádiós, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen évtizedek óta egészen rendkívüli módon gyűjti és őrzi a Vatikáni Rádió felvételeit, az ahhoz kapcsolódó liturgiákat, felvételeket, legyenek azok hang, kép, felvételek, videók, és ezt a technika fejlődésével párhuzamosan mindenféle eszközön, amit most hallhattak a hallgatók, miről szólt pontosan?
Hát ez egy 1975-ben rögzített felvétel volt a Vatikáni Rádió műsorában. Nagy Ferenc jezsuita atya kommentálta, az akkori rádióbemondó, aki Szabó Ferenccel együtt volt ott, és akkori Pacskat és Kordia nővérrel együtt dolgoztak a magyar szekcióban. És azt lehet mondani, hogy azért nagyon érdekes, hogy akkor az Magyarországon, az elzárt világban, hogy milyen hatása volt egy Vatikáni Rádiónak, például egy ilyen pop műsoros jelleggel. Az egyházat egy ilyen bizonyos nagyon pókháló mögötti területnek tartották és próbálták bemutatni, és itt, ami én is fiatalként, ahogy hallgattam, szinte feldobott, és nem tudtam, annyira örültem neki, hogy hihetetlen.
50 év telt el, és az alatt, az idő alatt tényleg rengeteg dolgot gyűjtöttél össze. A hallgatók talán észrevették azt az elején, azt bizonyosan fölismerték azt a hangot, amikor csévéli az ember a magát, a szalagot, az egy ilyen félre ismerhetetlen hang volt. Milyen eszközökön gyűjtötted ezeket?
A technika kezdetén, illetve hát amikor elkezdtem, az 8. általános iskolás voltam, tehát ez nem mostanában volt. Ugye akkor a rádió világa az a rövid hullám, közép hullám volt, amin lehetett távolsági adásokat, illetve más országok adásait fogni. A Vatikáni Rádiót még édesanyám kezdte el hallgatni, még akkor nem volt már magyar nyelvű adás, úgy tudom, lexikálisan, de viszont mi még nem hallgattuk, hanem amikor a 23. János pápa haldoklott, illetve temetési szertartása volt, azt már befogtuk német nyelven, a Vatikán Rádió német nyelvű adásán, és akkor kezdtem én böngészni, hogy nincs esetleg magyar, és rátaláltunk a magyar nyelvű adásra. Persze ugye ez rövid hullámon volt a leginkább elérhető, annak idején a 49-es vagy a 31 méteres rövid hullámon. Persze ehhez kellett egy nagyon jó rádió, ami abban az időben kiválók voltak a rádiók, csöves rádiók voltak, világvevő rádió, ahogy mondták is a köznépi megfogalmazásban. Illetve csak egy jó antenna kellett hozzá, és azt megépítettem, két hatalmas bérház között kifeszítettem 50 méter húzalantennát, és hát úgy fogtam gyakorlatilag a Vatikáni Rádiót, még mellett a Szabad Európát is, mint a Kossuth Rádiót. Tehát ez a 70-es évekre vonatkozik, amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, főleg 75-ben, mikor már ugye gyakorlatilag szakmám is villamos jellegű lett, és a tanulásaim folyamán is a rádiótechnikát tanultam, és akkor kiépítettem ezeket a dolgokat. Tehát ami miatt így nyávogott ez a szalag az elején, ugye ez az volt, hogy abban az időben orsós magnók voltak, így hívták köznépen, tehát szalagos magnetofonok, ugye amire különböző méretű szalagokat lehetett felhelyezni, és hát rendkívül gazdaságos, mert negyedsávos rendszerrel vett fel, tehát nagyon sok anyagot tudtam egy-egy szalagon rögzíteni. Jelenleg is több száz óra anyaga van, aminek sajnos egy-egy része már az 50 év alatt megkopott, illetve tönkrement, de talán azt tudom mondani, hogy hála Istennek szerencsére annak idején megkeresett a Magyar Rádió, de már régen itthon voltam, és már nem is gondoltam, hogy ezekre az anyagokra szükség lesz valamikor is. Amikor megkeresett a Magyar Rádió, Kossuth Rádió dokumentációs osztálya, és azzal álltak elő, hogy hát a Szönyi Zsuzsa azt mondta, hogy a Vatikánban nincsen magyar anyag a régi rendszerről, régi világról, és állítólag nálam megtalálható, és ez így is volt. És hát így a Magyar Rádió át is vett több mint 30 órányi anyagot.
Nem csak a hangot gyűjtötted, hanem tárgyi emlékeid is vannak. Egy picit mutassuk be a hallgatóknak azt a néhány kis füzetecskét, amit ide készítettél, hogy mit ábrázolnak, illetve miről szólnak, hiszen most 1975-ben, 50 évvel ezelőtti időket idézünk föl.
Hát az első, ami ilyen képeslapszerű, illetve egy kis füzet, az gyakorlatilag az 1975-ös Szent Évnek a plakátja, illetve a jelképe, a galamba békeággal, nagyon hasonlít a színösszetételbe a jelenlegi Szent Évnek a motivációihoz, hogyha így összehasonlítom. És hát nagyon érdekes volt, ugye abban az időben volt 6. Pál pápa, itt vannak a képes lapok, amik abban az időben, 75-ben készültek.
Itt látjuk a svájci gárdistákat, a Szentpéter teret, ami olyan sokat azért nem változott, igaz?
Igen, nem. Annyit vettem észre, hogy abban az időben idősebb korosztály volt a svájci gárda, most pedig egy katonakorú fiatalok vannak, és hát itt van, még megvan a bérletem is, amivel 1975-ben egy hónapon keresztül a Vatikán Rádió vendégeként, illetve Szabó Feri atyai megkívására eltölthettem egy hónapot a Vatikáni Rádió környékén, és a Szent István házban laktam fent, és a szabad időket pedig bejártam akkor már az egész várost gyakorlatilag busszal, bérlettel, gyalog, és hát próbáltam magamba tölteni az élményeket, hiszen akkor a legelső út az egy olyan felejthetetlen, hogy nem lehet szinte meghatottság nélkül róla beszélni, mert annyi élményt jelentett az egy hónap.
Fantasztikus, itt látjuk, 1975. júliusában volt érvényes ez a havi bérlet, ami akkori áron 3000 lírába került. Látok itt még különböző fekete-fehér fényképeket, mit ábrázolnak?
Hát ezek ugye a szabadidőben készített felvételek, jól látható, azért 1975-ben a gépkocsi park Rómában is még a klasszikus Fiat kocsikat, ami abból egy pár Magyarországon, vagy illetve megjelent Lada és egyéb néven, orosz gyártmányban, miután a licensz megvásárolták, a Szentpéter téri általános kihallgatás, 6. Pál, itt az emelvény, akkor még nem volt ilyen nagy dekoráció, csak egy ilyen emelkedő és egy hátsó paravánfal, de akkor is mi Szent Év lévén ugye megtöltötte a tömeg a Szentpéter teret. Itt van a 6. Párról is ugye a portréképek, de az összes pápáról, akit eddig megéltem jóformán, azokról mindenről van portréképe.
Tehát te részt vettél az 1975-ös Szent Évi jubileumi eseményeken?
Igen, végig, és nagyon érdekes volt, hogy több minden magyar vonatkozásban is érdekes volt a 75-ös Szent Év. Ugye sok minden hatott az emberre, mert maga az egyházi események, a szentévi események, a hatalmas tömeg, a nemzetközisége a dolgoknak, az olasz identitás, a hangulata, kifogtam, ugye nagyon megmaradt emlékemben a trastevere-i búcsú is, ami ugye mindig ötvöződik egy vallási és egy nagyon hangulatos népi szertartással és időtöltéssel. Aztán abban a hónapban, júliusban, 75 júliusában nevezték ki Kada Lajost, aki akkor még nem volt püspök, ott szentelték püspöki azon a misén is ott voltam. Abból is van egy valamennyi rész a szentélési miséből, amit őrzök szallagon. A másik nagy munka, meg hát inkább azt mondom, hogy munka volt, hogy ugye mindenki tudja, hogy az egyházon belül biztos, hogy a nyomtatott sajtót, vagy a nyomtatott könyveket Magyarországra a múlt rendszerben nem nagyon lehetett eljutatni. Ide-haza elég sovány volt a kiadás, vagy annak a tartalma. Szabó atya az írásait, meg más könyveket, meg a teológiai kis könyvtárt, meg a teológiai szótárt, és Kordiának a könyveit, meg mindent, ezeket mi egy nagy zsákokba csomagoltuk, és Róma, meg a Vatikán környékén az összes postaládát megtöltöttük minden nap, ami Magyarországra jött.
Akkor te aktívan részt vettél abban, hogy hogyan lehet misszionálni a magyar egyházat.
Hát igen, akkor végül is akaratlanul, időzélben, lelkesedésből én is csomagoltam és pakoltam a könyveket, és jó volt látni aztán ide-haza, hogy meg itt-ott meg... könyveket, vagy bármi, ami külföldi vagy bécsi magyar kiadás volt.
Lapozgatunk tovább, itt látok további szent évről kis programfüzeteket, ezen én is részt vettem már a 2000-es szent éven, ez volt a nagy jubileum. Mit tudsz mutatni a hallgatóknak?
A 2000-es, ugye azt itthon Magyarországról figyeltem, akkor már ugye a videó ez gyakorlatilag mindennapos használati eszköz volt, és a technikai továbbfejlődésem pedig az volt, hogy a szalagos magnók után a kazettás, a kazettások után a videómagnó, aztán közben megjelent a lehetőség, hogy televízió csatornaként külföldi adókat lehessen fogni, így elkezdtem azután kutatni, eljutottam egészen a műholdas adásig, és jelenleg is így nézem a televízió műsorokat, mondhatnám napra készen minden pápai műsort a Vatikán News segítségével, és abban az időben pedig, amit lehetett, vagy a Római Rádió, vagy a Rájon keresztül, főleg abban az időben a Rájon keresztül, amit adtak, közvetítettek, a 2000-es jubileumi műsor teljesen megvan a második János Pál pápával, természetesen videón őrzöm ezt is.
Akkor ebből hallgassunk meg egy részletet.
Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino. Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Voi difenderete la pace pagando anche di persona se necessario.
Hallhattuk immár Szent II. János Pál pápa hangját, amint arra buzdítja a fiatalokat, hogy tartsanak ki közel a hajnal, és ők a harmadik évezred őrszemeiként a békét fogják építeni. Milyen hatással vannak rád II. János Pál szavai, illetve maga a kép, hiszen mi most videófelvételen láthattuk őt, amint Tor Vergátán 25 évvel ezelőtt lelkesítette a fiatalokat.
II. János Pál élete gyakorlatilag a pápasága legalábbis végig kísérte az én életemet is, mert amikor pápává választották éppen, akkor egy ilyen, akkor úgynevezett vállalati útról jöttünk haza, Kárpátoknál szólalt meg az európai rádióknak a hangja, és ugye én mindig vittem magammal a rádiókat, és akkor csak azt lehetett különböző lengyel, vagy szlovák, vagy szláv nyelven hallani, hogy Vojtila, 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 még nem tudtam semmit sem, hogy ez mit jelent. És ide azértünk, akkor utána megtudtuk, hogy lengyel pápa lett, és ennek nagyon örültünk itt Magyarországon főleg, hiszen nagyon nagy jelentősége volt, ennek éreztük, hogy ennek valamilyen nagy hatása lesz előbb-utóbb. És hát az volt a nagy szerencsém, hogy következő évben már ott voltunk Częstochovában, a egykori komlói plébános úrral, a Bors Lászlóval, Ropoli atyával és a görög katolikus Miklós atyával innen Pécsről. Egy személykocsival mentünk ki, és nagyon ügyes volt a komlói plébános úr, a Laci bácsi, mert gyakorlatilag majdnem az oltárnál kötöttünk ki a kocsival, holott 30 kilométeres teljes zár volt a mise körül. És hát egy kicsit, hogyan mondjam, füllentettem ott, mert már akkor volt ilyen vatikáni rádiós matricám, és ragasztottam a magnetofonomra. Miután sok mindent nem tudtam mondani, csak könnyét mondtam, hogy please, 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 és mentem előre, mind addig, míg teljesen oda nem értem az oltárhoz, hiszen annak a misének az anyagát is rögzítettem szallagon. Ugyancsak egy ilyen hatalmas nagy emlék a második János Pállal kapcsolatban, amikor 1981-ben Bécsben volt. Bécsben szintén egy magyar csoporttal innen Pécsről, ugye abban az időben zarándokút nem létezett, de egy bécsi shoppingút az fedezte ezt az egész kérdést, mint utazási iroda. Nagyon rendesek voltak, és hát a shoppingolás volt az, amikor a pápai mise volt a bécsi Európa Parkban. Hatalmas emlék számomra több szempontból is. Egyrészt összeismerkedtem egy osztrák újságíróval, és ő bevitt a sajtópáholyba. Csak a nagy probléma az volt, hogy 9 fok volt a hőmérséklet, és szakadt az eső egyfolytában. És én egy nagy nyárádi csoporttal voltam ott, ami többségében idős utazók voltak, turisták, és annyira hideg volt, hogy közben a csoport elment a miséről. Én ugyan már nem tudtam erről, hiszen bent voltam a sajtópáholyba, de még a katasztrófa tetejére időzőben a buszt is odébb tették, ahol megegyeztük, hogy hol fogunk majd felszállni. És így az történt, hogy már az osztrák újságíró is elköszönt, mert annyira hideg volt, a vacok ott a fogunk, de a hangfelvétel ennek a misének is megvan természetesen itthon kazettán, és végighallgattam a pápai misét, de utána pedig az a hatalmas tömeg, ugye a járdákat mindent elfoglalt. Én meg miután nem találtam a kocsit, próbáltam mindenfelé menni, árkon bokra mondhatnám így, bokra között csupa sár voltam, és a rendőr miután vasárnap volt, azt mondta, hogy menjek menekült táborba, vagy ahova gondolom, vagy próbáljam meg a követségi lehetőséget elérni. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy kiértem egy nagy útra, egy keresztülésből, a piros lámpa előtt állt egy autóbusz, egy magyar autóbusz, hiszen meg lehetett ismerni, és nyitva volt az első ajtaja. Én nem törődve pirosra semmivel odarohantam, és beugrottam abba a buszba. És hát nagyon érdekes volt, mert hát egyrészt ők is megijedtek, meg én magam sem tudtam már a vacogástól igazán beszélni, de nagyon kedvesen fogadtak, és végül az volt a lényeg benne, hogy szintén baranyai csoport volt, mégpedig Bikarról, és akkor ők kerestek egy turistát, akit elvesztettek, és én meg meglettem, mint egy új turista. És akkor még mondták, hát még egy dolog van, a Schönbrunni kastélyt meg kell nézni, de utána megyünk haza. És az egésznek az érdekessége az volt, hogy amikor a magyar határa értünk, akkor ugye rögtön leszállítottak, és falhoz állítottak két géppisztolyos katona odát mellém. Mondtam, hogy nyugodtan a munkahelyemet felhívhatnák, hiszen Magyarországon vagyok, más céllal jöttem, de nem kellett erre sok mindenre hagyatkozni, mert a senki földjén megjelent az az autóbusz, ami engem kivitt, illetve a nagynyárádi csoport is, mire vámvizsgálat és útlevvizsgálatra sor került, addigra már a buszomon voltam a helyemen. Hiszen nem volt nálam sem útlevél, sem pénz, semmi, tehát csak kopaszon. Hát az emlékét itt őrzi mindenki, aki ment a misére, a Siemens művek gyártott egy keresztet, ez annak, amit a szoba ajtó fölött van kereszt, az annak a misének a keresztje, amit ott ezrek kaptak gyakorlatilag a belépéskor. Egy nagyon szép korpusz.
Fantasztikus, ez igazából egy szentély, hogyha nevezhetem így, a Vatikáni Rádió szentélye, és a különböző pápáké 23. Jánostól mostanáig, Leó pápáig. Köszönjük szépen Hudák Istvánnak, hogy bevezetett bennünket az általa fölvett első szentév, az 1975-ös szentévnek a felvételébe. Végig tekinthettük a Gen hangulatát, a 2000-es szentév kapcsán pedig II. János Pálhoz kapcsolódó igazán kuriózum emlékeiről számolt be, és ezt folytatni fogjuk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy emlékezhettünk ezekre az eseményekre, és azt hiszem, hogy az egyház történelmében és a modernkori világ eseményei között, akár a mai napokra gondolva, történelmileg, politikailag, vagy biztonsági szempontokból a háborúkra gondolva, amit minden pápa szinte végigkövetett és végig imádkozott a békéért, ehhez hozzájárulhattam egy kis mozaikként.
Köszönjük, akkor a Mesél a múlt innen folytatódik tovább.
Köszönöm szépen én is.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Kedves testvéreim!